Szeretetesen bizonyosan tételem alapigét Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levele, második részéből olvasom, a második résznek a 11. és 12. verséből. Azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, Isten igéjében nagyon sok olyan kifejezést találunk, amelyekről, ezt említettük is már a közelmúltban is, azt gondoljuk, hogy olyan bibliaiak, hogy olyan szentek, hogy olyan Istentől jövők, hogy olyan különlegesek, hogy a hétköznapokban ezeket nem is lehet hallani, nem is nagyon mondjuk egymásnak. Ezek valahogy tényleg a mennyei világhoz tartoznak, mint ahogy most az imént hallott alapigében is olvastunk a mennyei dicsőségről, Istenről magáról. És nagyon sokszor azt gondoljuk, mi magunk is talán, mint a kívülállók, hogy a Bibliában ezeket a részeket érdemes keresni, ezeket érdemes leginkább hangsúlyozni, hogy ez az, ami megkülönbözteti a templomban elhangzó beszédet a minden más beszédtől, vagy a gyülekezet viselkedését, az Isten tiszteleten, vagy közösségi alkalmakon, minden más hétköznapi viselkedéstől és alkalomtól. És azt gondoljuk, hogy igazából ez az a keresztény örökség, ezek azok a kifejezések, amelyekben az evangélium be van zárva, és hogy leginkább tehát nekünk ezeket kell keresünk, talán még az aranymondásokat is leginkább ezek közül kell válogatnunk. És annyival is hangsúlyosabb talán ez a most elmondandó bevezető, hogy a lekcióként, a szent olvasmányként az első Korintus levél 13. részét hallottuk az előbb, a szeretet himnuszát, ami önmagában is, hát az egész fejezet aranymondás van is, aki ezt kívülről megtanult annak idején, amikor erre sor került, de mi is tudunk belőle hosszú szakaszokat kívülről idézni még ma is. Tehát azt gondoljuk, hogy ezek az ilyen fennkölt, ezek az ilyen különleges szakaszai az igének azok, amik a legértékesebb tartalmai. Ehhez mindjárt hadd tegyük hozzá, hogy persze nem csak a szeretet himnuszát olvashattam volna fel ma a Szentírásból, és nem csak az Új Szövetségből választhattam volna ige szakaszt, hanem akár a 10 parancsolatot is felolvashattam volna, mint ahogy szoktam is időről időre felolvasni, hogy gyülekezetünk legifjabb tagja is hallják, a felnövekők is, meg mi, akik már régóta járunk a gyülekezet közösségébe, újra és újra meg is hallgassuk, hogy mit kíván tehát tőlünk a 10 parancsolatban foglaltak szerint az Úristen. És mégis mindezekkel együtt is azt szeretném mondani, hogy a mai ige szakaszból én éppen nem ezt szeretném kiemelni, hogy mit is jelent mennyei dicsőség, hogy hogyan is ragad oda bennünket majd Isten magához, hanem sokkal egyszerűbb és hétköznapibb kifejezést szeretnék kiemelni, amit az imént úgy hallottunk, így kezdi az apostol ezt a mondatot, ti magatok is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa. És azután folytatja a mondandót, az előbb mondottak szerint nagyon fontos, értékes, különleges szóhasználattal és tartalommal. Én azonban azt szeretném, hogyha most erre figyelnénk, hogy mint gyermekeit az apa. És ahogyan szoktam is már rá utalni sokszor, most is nagy örömöm, hogy vannak itt a jelenlévők között is, akik ilyen kapcsolatban vannak egymással, gyermek és apja, gyermek és anyja, szülők és gyermekek, most is vagyunk így itt együtt. És azt kell mondanunk, hogy ez egyre inkább értékes, ez egyre inkább nem magától értetődő, ez egyre inkább megbecsülendő kapcsolati forma. De ne szaladjunk előre, mert azzal szeretném folytatni, hogy a Szentírás legszebb tanítása, ami tehát nem csak az aranymondásként falra tett ígékben, hanem a Szentírás teljes egészében, de ilyen szinte mellékes kifejezésekben, mint ahogy most Páltól olvastuk, hogy írja a Tesszalonikaiaknak, hogy mint gyermekét az apa, ilyenekben is tetten érhető, hallható, olvasható, legszebb tanítása tehát az éppen az, hogy kapcsolatban élhet az ember. Hogy nem egyedül, hogy nem magányosan, hanem másokkal közösségben élheti az életét, és ezt nagyon sokféleképpen hangsúlyozza a Szentírás az emberi kapcsolatokban is, hiszen családokról, hiszen nagycsaládokról, törzsekről, egész népről és népek közösségéről is szó van, már a Zsoltárok könyvben is például, de nagyon sok ilyen a Szentírásnak, és természetesen az emberi kapcsolatokon felül, vagy ezeket egybefoglalóan talán jobb, ha így mondjuk, mindenképpen az Úristennel való kapcsolatnak a lehetőségéről, a kínálatáról, az ajánlatáról és az ajándékáról tanít bennünket a Szentírás, és azt hiszem, hogy ha ezt az egy szót megjegyezzük, hogy kapcsolat, akkor nagyon sokat viszünk magunkkal a Biblia igéit hallgatva, mert sokféleképpen megfogalmazódik az embernek ez a képessége és készsége, hogy interakcióban, oda-vissza működő, hatékony, élő kapcsolatban élheti az életét. De ebben az egy szóban összefoglalva megérthetjük, hogy milyen fontos tehát, hogy ezt a tanítását, a Szentírását ne csak meghallgassuk, és azt mondjuk, hogy jaj, hát ez tényleg nagyon szép gondolat, hanem hogy ezt megtöltsük tartalommal, magyarul a mi életünk is olyan legyen, amelyik tele van a kapcsolatoknak a gazdagságával. Azért hangsúlyozom ezt, és azért szeretném kiemelni ezt a kifejezést a mai igéből, mert mindannyian tapasztaljuk, olvassuk, látjuk, halljuk, és hát mi magunk is tapasztaljuk, nem tudom másképp mondani a saját életünkben is, hogy a ma emberének az egyik leghangsúlyozottabb, legfontosabbnak mondott törekvése az a függetlenség. Több más szót is lehet rá alkalmazni, az önállóság, az önmagunk kibontakoztatása, a teljes gazdaság felfedezése, de azt hiszem, hogy a leginkább talán ebben lehet összefoglalni, hogy függetlenség. És miközben azt gondolnánk, hogy hát mégis a kettő jól megfér egymással, tehát a kapcsolatnak a jelenléte, fontossága nem csökken azáltal, hogyha az ember a függetlenségre törekszik, mégis én azt gondolom, hogy sajnos ez utóbbi az előbbinek a kárára megy ma már. Tehát amikor az ember, az egyén, a saját maga függetlenségét túlhajtja, túlhajszolja, mindenek felett érvényesíteni akarja, akkor ez a kapcsolatoknak a szorosabb és a tágabb kapcsolati rendszernek a rovására megy, vagy mehet. És miután ezt egy előre bocsátottam, hogy én annak örülnék, hogy ha ma ezt a kifejezést így a szívünkbe zárnánk, hogy mint gyermekeit, az apa, mint apa gyermekeit, és ezt ugye elvinnénk magunkkal is, akár még magyar irodalmi műveket is kinyitogatnánk, akár verseket, akár regényeket, amelyekben erről van szó, hogy mit is jelent az, hogy mint apa a gyermekét így viseltetik valaki a másik iránt felelősséggel, szeretettel, tartalommal megtöltve, oltalmazva, védve. Azon közben mégis tovább kell mennünk, és azt kell mondanunk, hogy az elmúlt évtizedek során folyamatosan, hát hogy módszeresen vagy szisztematikusan, azt én magam nem merném állítani, mert nem tudok ilyen összeesküvés elméleteket hitelesíteni, de az biztos, hogy folyik a korábbi kiépült kapcsolati formáknak, kapcsolatrendszereknek a fellazítása, aztán az elhagyása, a levontása, ennek a divattá, trendivé tétele, és azért hangsúlyoztam az elején, hogy mint apa a gyermekét, mert ma ez a kifejezés ez egyáltalán nem magától értetődő, sőt igazából azt kell mondanunk, hogy nagyon sok esetben, ha híreket olvasunk, elemzéseket olvasunk, akkor kiderül, hogy az apa, mint szó, mint nagyon tartalomdús kifejezés, igencsak megkérdőjeleződik mindenféleképpen. Nagyon jól tudjuk, a biológiai nemektől kezdve, a viselkedésen át, hogy hogyan is kell viselkednie, a felelősségvállalásaik, hogy meddig terjed a felelőssége, egészen odáig, hogy milyen jogai vannak az apának, vagy milyen jogai vannak a gyermekeinek. Tehát végtelenség lehet taglalni, hogy hogyan is kérdőjeleződik meg ez a kedves, ez az egyszerű szó, apa, ugyanígy történik nagyon sok esetben az anyával is, ugyanígy a gyermekkel, ugyanígy a szülőkkel, és a jelenlévőket talán leginkább bennünket már ez is érint, a nagyszülőket is, kinek meddig terjednek a jogai egy-egy családban, egy-egy rokonságon belül, hol van a határ, hol kezdődik, az előbb már mondott és nagyon is hangsúlyozott függetlenség, ami szentebb minden családi köteléknél, és amit óvni, amit védeni kell, amit nem szabad megsérteni, még családon belül sem. Folyik tehát a kapcsolatok fellazítása és lebontása, családon kívül is és belül is, időnként, hogyha akár csak néhány évtizeddel korábbi sajtóban olvasunk valamit, azonnal érződik a különbség az akkori kapcsolati rendszer meg a mai között, de még inkább, hogyha az előbb említette szerint irodalmi művet, vagy akár filmeket is megnézünk, egészen másként éltek, működtek a kapcsolatok néhány évtizeddel ezelőtt, mint ahogy azt ma tapasztaljuk. Ezeket nem részletezem, mert ezt mindenki, sőt vannak, akik nálam sokkal jobban tapasztalják, és át tudják érezni, fel tudják mérni. Én inkább arra szeretném tenni a hangsúlyt, hogy miközben sokáig azt hitték, hogy ez olyan ártatlan dolog, hogy nincs abban semmi, sőt, hogy ez olyan jó pofa dolog, hogy most már másként köszönünk, hogy most már másként viszonyulunk, hogy most már nem szabad azt, amit korábban, hogy most már más a divat. Tehát miközben azt hitték, azt hittük, hogy ez olyan ártatlan, ez olyan jó pofa dolog, hogy most már nincs meg az apai tekintély, már nincs meg az a, ugye még régiesebb a szó az atyának, az a családfőnek, vagy akár a nagycsalád vezetőnek az a tekintély, mint régen. Azon aközben eljutottunk odáig, hogy most már ezt a kérdést lehet lassan feltenni, hogy mi az, hogy apa, vagy mi az, hogy anya, vagy mi az, hogy család, hiszen más együtt élési formákat talál ki az ember magának, és nem kevesen vannak, akik kategorikusan, nyíltan, propagandisztikusan tagadják ezeknek a kapcsolatoknak a létjogosultságát, a szükségességét és a modernségét, azt pedig egyenesen tagadják, és sokszor nevetség tárgyává teszik ezeket a kapcsolatokat. És ezért csak egy mondatban, ezért aztán például a Bibliára is nagyon sokszor mondják, hogy jó, hát olyan elavult, olyan régies formákat, kapcsolati formákat is tartalmaz, amelyeket ma már nem szabad, vagy nem kell komolyan venni. Most ezzel szemben pedig, mi és ezért olvastam mégis a szeretet himnuszát fel a szentleckekén, mi úgy értjük a szentírást, mint amelyik éppen, hogy nagyon modern, pontosan azért, mert az első lapjától az utolsóig valóban különböző kapcsolatokat hát találunk benne természetesen. Több ezer évvel ezelőtt még a legfiatalabb is, amit a Szentírásban találunk. Tehát találunk benne több nejűséget, találunk ott is különböző együttélési formákat, találunk ott a házasságra nézve is útmutatásokat, és találunk ilyen elejtett megjegyzéseket, mint amire ma szeretném tenni a hangsúlyt, hogy egy idegen ember Pál apostol ír egy gyülekezetnek, távol van tőle, és így tudja megfogalmazni, egyébként részletezi az előtte lévő versében, hogy milyen szeretettel, milyen ragaszkodással, milyen önfeláldozással fordul feléjük, de így tudja megfogalmazni, mondhatnánk keresetlen kifejezéssel, hogy mint apa a gyermekét, mert ez természetes. Tehát a Szentírás miközben maga is tud arról, hogy különböző formái lehetnek a kapcsolatoknak és az együttéléseknek, aközben éppen, hogy azt hangsúlyozza a Szentírás, hogy mivel Isten a lényege az ember életének, Istenről pedig azt hirdeti, hogy Isten maga a szeretet, ezért az emberek egymás közötti kapcsolatában is mindig ezt hangsúlyozza, hogy az legyen bármilyen kapcsolati forma, az a szeretetnek a csatornája legyen. Hogy egyik ember a másik iránti szeretetét kimutathassa annak a kapcsolatnak megfelelően, amilyenben egymással állnak. Mint ahogyan az apa szereti a gyermekét, mint ahogyan az édesanyja szereti a gyermekét, mint ahogyan a házastársak szeretik egymást, a férj és a feleség, mint ahogy a gyermek szereti, vagy tiszteli a szüleit, ahogyan az ötödik parancsolatban olvassuk. Egy szóval a Szentírás éppen hogy modernebb minden mai modern mozgalomnál, mert nem a formák felbonthatatlanságát hirdeti, nem ódivatú a Szentírás, és nem azt hirdeti, hogy csak a pátriárkális berendezkedés, társadalmi, családi berendezkedés lenne az egyedül lehetséges formája annak, hogy az emberek egymást szerethessék, ezt kimutathassák, és ezt gyakorolhassák, hanem pontosan azt mondja, hogy a lényeg az az, hogy Isten szeretet, amely belénk árad, az tovább juthasson tőlünk, belülünk a másik emberhez, a családtaghoz, de mindenkihez, akivel érintkezünk. És éppen ezért tehát ma valójában azt a kérdést kell feltennünk, hogy hová lett a nagy igyekezetben a szeretet, ami minden kapcsolatnak a tartalma lehetne. Hová lett az a szeretet, amely aztán a felelősségvállalásban is megnyilvánul. Igen, megnyilvánul, ha kell, akkor a szigorban is, megnyilvánul a fegyelmezésben is, amikor arra van szükség, és azt hiszem, hogy ebben a körben nyugodtan megkérdezhetem azt is, bár már nekem magamnak sem volt olyan tanítom, aki nádpálcával fegyelmezett volna, de akik visszaemlékezhetek még azokra az időkre, de bármelyik tanítási formára, amiben részt vettünk, vagy bármelyik családi és rokoni formában, amelyben az életünket éltük, nem lehetett szeretni nádpálcával a kézben. Nem lehetett felelősséget vállalni a korábbi családi formák közepette? Én azt gondolom, hogy azt válaszolhatjuk, hogy lehetett szeretni bármilyen kapcsolati viszonyrendszerben, bármilyen eszköznek az alkalmazásával, mert nem az eszköz és nem a forma az igazán lényeges, hanem az, hogy valóban szereti a rábízottakat az ember, legyen az tanító akár, legyen az szülő, nagyszülő, és fordítva unoka vagy gyermek a szüleit és nagyszüleit. Hogy ne lehetett volna, mint hogy fordítva is kérdés ez, hogy tényleg megvan ma az a szeretet, ami régen megvolt, amikor hangsúlyozzák a függetlenséget, az önállóságot, és ennek a nevében megtagadják azokat a szükséges, így mondhatjuk, hogy szerepvállásokat, amik nem szerepek persze, hanem szükséges jelenlétek a társadalomban, a családban, amik a család létének az alapjai lehetnek, ezek a kapcsolatok, amik a szeretetet közvetítik egymás felé. Nagyon sokat olvashatunk arról, és hallhatjuk, hogy vannak, akik azt gondolják, a saját életük a legfontosabb, és ezt vagy kimondják a függetlenség, önállóság hangsúlyozásával, vagy valamilyen módon ezt rejtik, de a lényeg mégiscsak az, hogy miközben a Szentírás azt hangsúlyozza, hogy a szeretet éppen akkor éltet, hogyha azt adjuk a másiknak, a közben ma azt hirdetik, hogy önmagadnak adj mindent, vagyis pontosan az élet legszebb formáját, legszebb megnyilatkozás lehetőségét és legéltetőbb funkcióját akarják kivenni az ember életéből. Én pedig, kedves testvéreim, azt szeretném még hangsúlyozni harmadszor és befejezésül, hogy miközben már nagyon sok energiát fordítunk arra, észre se vesszük, de fordítunk arra, hogy tiszteletben tartsuk egymásnak az önállóságát, a másiknak a függetlenségét, kiharcoljuk ezeket önmagunk számára is másokkal szemben. Már ez is furcsa, hogy miért kell szemben állni egymással, miért nem lehet egymás mellé állni, miért nem lehet egymásért élni az életünket. Tehát miközben nagyon nagy energiákat fordítunk arra, hogy különböző formákat kidolgozzunk, azokat körülbástyázzuk, azokat jogilag is lefektessük, azokat a mindennapokban érvényesítsük, miközben a függetlenség és az önállóságra rengeteg figyelmet fordítunk, aközben vajon a szeretetre, annak a gyakorlására jut-e töredéke is akárcsak ennek az idői ráfordításnak, ennek a sok-sok erőfeszítésnek, ennek az energiának. Mert lehet, hogy a világ modernebb lesz, sok-sok erőfeszítésnek a nyomán, de óriásian kérdéses, hogy vajon a szeretet gyarapszik-e, gazdagszik-e, növekszik-e a világban és bennünk, emberekben. Mert, és valóban ezzel szeretném befejezni, Pál apostol önmagáról is, mint aki Krisztus apostola, Isten küldötteként végezte a rábízottakat, azt hangsúlyozza, hogy ő arra fordította az idejét, arra az erejét, arra minden energiáját, hogy ezt a szeretetet, amit ő Istentől, Jézustól megkapott, ezt továbbadja most itt éppen a tesszalonikai gyülekezetnek, de a szeretet himnuszát a korintusoknak írta, és minden levelében szó van erről, hogy ő a szeretetet nem tudja visszatartani. Megtagadná Istennek a szeretetét. Ő csak adni tudja, csak továbbítani tudja, és azt kívánja minden gyülekezet tagjaitól, hogy egymás irányában is a szeretetet gyakorolják, mert úgy lesznek egyedül és csak is, úgy lesznek Jézus Krisztus hűséges tanítványaivá. És ahogyan kezdtük, hadd fejezzük be azzal, hogy mint apa gyermekét, hogy ma sokszor megkérdőjeleződik ez a kifejezés, ma nagyon sokan azt hirdetik, hogy ehhez tapad a zsarnokság, ehhez az erőszak, ez egymásról kihasználása, persze tapadhat az is. Minden tapadhat ahhoz, amit az ember csinál, hogyha az ember maga, ha szívéből jövően a gyűlöletet, a feszültséget adja tovább, és nem a szeretetet. Nekünk tehát szabad, és én kérem is legyünk büszkék arra. Ilyen kifejezések vannak a Szentírásban, hogy mint apa a gyermekét, és így viselkedjünk, így viseltessünk a ránk bízottakkal, így fogadjuk el a többiek gondoskodását rólunk, és így hirdessük, ahogy bevezetőben is mondtuk, ne csak szóban, de életpéldánkkal, tetteinkkel is, hogy Isten maga a szeretet, és azt akarja, hogy minden ember, minden emberi kapcsolatában a szeretet nyelvén szóljon a másikhoz. Ő így szól hozzánk, halljuk meg, fogadjuk el, és válaszoljunk neki így mi is. Amen.